Kürkösi Endre, a növekedés boldogsága, elmélkedések a boldogmondásokról című könyvből olvasok fel. Kiadta a Református Inati Iroda sajtóosztálya Budapesten 1990-ben. 9. fejezet. Növekedés szenvedésben. Máté evangéliuma 5. rész 10-12-ig terjedő versek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok azért, hogy jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Tulajdonképpen megértem azokat, akik a boldogmondások csúcsát összetévesztik a céljával. Éveken, évtizedeken át magam is összetévesztettem. Magam is úgy gondoltam, hogy lehet-e annál több, nagyszerűbb, mint amit a 6. boldogmondásban mond a mi Urunk Jézus Krisztus. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ha egyszer befogadjuk a szívünkbe, lényünkbe Jézus Krisztus lényét, és amíg ő tisztogat bennünket, növeli, tágítja az életünket, s mi mindenütt mindenben meglátjuk az Istent, mert az Úr mi bennünk, mi az Úrban. Ez olyan csúcs, hogy el tudunk-e képzelni ennél több, nagyobb, szebb célt is? Pedig Jézus a boldogmondásokban és minden szolgálatával, egész lényével csak azért visz, vagy akar felvinni a csúcsig, hogy onnan jobban, tisztábban láthassam, láthassuk a célt. A mit? Az embert, a felebarátot. A csúcsról indulva jobban végezhessük felőjük a szolgálatot. Ha azt akarná Isten, hogy a csúcson maradjunk, akkor az Isten önző Isten volna. De Isten nem önző Isten, hanem szerető, ember szerető Isten. Hiszen az evangéliumok evangéliuma Jézus szájából nem így hangzik. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az szüntelen vele maradjon és élvezze őt. És ami Úrunk Jézus Krisztus nem így mondta, az ember fia azért jött, hogy csak neki szolgáljanak, senkit meg nem látva rajta kívül, hanem azt mondta, az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságul sokakért. Mindenkiért. Ebben a sokakértban mindnyájan benne vagyunk. Ő azért visz a csúcsik, hogy menet közben, növekedve a szelítség erejében, az igazság ismeretében, szeretetben, a csúcson valóban megtisztuljon az életünk, és most már ne csak lássunk, hanem tisztán lássunk, és tiszta szívvel lássuk az Istent. Ezzel a tiszta látással azután jobban és tisztában látjuk embertársunkat is, aki felé tovább indít új méltóságunkban, az Isten fiak státuszában, szolgálatra, szolgálattételre. Mert ez a tanítványságunk célja azok felé, akik éppen rászorulnak. És melyikünk ne szorulna rá a másikra? Mikor vagyunk olyan helyzetben, hogy ne szoruljunk valakire? Éppen a gyakorló szeretetre, amit így nevezünk irgalom. Arra a szeretetre, amit Schweitzer Albert fogalmazott így meg, amikor megkérdezték tőle, mi a szeretet. Nagyon egyszerű, barátaim, mondta. A szeretet azt jelenti, rendelkezésedre állok, Istenem, és rendelkezésedre állok, embertársam. Ez a szeretet. Tulajdonképpen a nagy parancsolatot fordította le itt az őserdő doktora a kérdezők számára, amelynek Márk evangéliumában ez a Jézusi záradéka. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Márk 12:28-31. És ezzel küldött a 7. boldogmondásban embertársainkhoz szolgálatra, mégpedig az arám héber és görög szó szerint egy speciális szolgálatra, a békesség szerzés szolgálatára. Mind a két szó, tehát az arám héber, ahogy Jézus ejthette, és a görög, ahogy Máté leírta, azt jelenti, megbékíteni az embert Istennel és embert embertársával, kicsiben, nagyban. Ezekre mondja Jézus, hogy Isten fiainak mondatnak, azaz Isten fiai státuszába kerülnek. De az utolsó, a 8. boldogmondásban megdöbbentően, de hozzáméltó őszintességgel megmondja, hogy nehéz sor vár arra, aki ezt vállalja. mert aki az Isten fiak státuszában indul el az emberek közé szolgálatra, a békesség szerzés szolgálatára, azt nem szeretik, sőt mindenféle rosszat hazudnak róla. Egy szóval népszerűtlenség lesz a jutalmuk, sőt, szenvedniük kell, mint neki, az Isten fiának. Egy őszinte és mély beszélgetésben így szólt valaki a lelki gondozójához. Tulajdonképpen sohasem értettem, miért nem szerették az igaz keresztényeket, a Jézusféle embereket már az első időktől fogva, hiszen ezek a lénynek sem ártottak, segítettek, s ezt még a pogány kortársak is elismerték. Nos, miért? Három szóval el lehet mondani. Az első szó ez, más. Másak voltak, s ezt a tömegember nem tudta elviselni. Már Jézus előtt sem. Plutárkosz írja Arisztideszről, a neves athéni államférfiről, hogy megszavaztatták Athén népét, száműzéke Arisztideszt vagy nem. Egy analfabéta athéni éppen Arisztideszt kéri meg, akit nem ismert, hogy töltse ki helyette a kérdőlapot, amelyen ő a száműzésre akar szavazni. Arisztidesz megkérdi tőle, te ismered Arisztideszt? Nem én, feleli az athéni polgár. Akkor hát mi bajod vele? Nem tudom elviselni, hogy a neve elé mindig oda teszik az igazságos jelzőt. És Arisztideszt száműzték Athénből, mert más volt, mint az athéniek. Ki tudja elviselni, ha valaki más? És az első keresztények valóban mások voltak. Nem vettek részt a császár imádásában. Ma így mondanám, nem voltak a személyi kultusz hívei. A pogány lakomákról távol tartották magukat. Egy szabad nő nyugodtan férhez mehetett felszabadult rabszolgához, ha keresztény volt. Sőt, Róma harmadik püspöke, Kalix is rabszolga volt egykor. Nos, hogyan tudta volna ezt a büszke római polgár elviselni, ezt a másságot? Tertulliánus, a nagy egyházatja írja Krisztus után 160-ban. Ha kiárad a Tiberis vagy a Nilus, ha földrengés van valahol, vagy Pest is pusztít, már is azt kiáltják a római utcákon, a keresztényeket az oroszlánok elé. Augustinusnál, Krisztus után 354-ben olvashatjuk, ha nem esik az eső és repedezik a föld, ez csak a keresztények miatt lehetséges. Igen, akkor is mindig elviselhetetlen volt a tömegember számára, ha valaki más. Hogyan is tudnák elviselni az emberek az Isten fiai jelenlétét? A másik szó, ami jelzi, miért utálták, sőt üldözték a keresztényeket, emlékeztetnek. Azon kívül, hogy Jézus félék, mert ezt jelenti a keresztény szó, vagyis mások, még szüntelen emlékeztetnek is. Már a zseniális, de züllött és gátlástalan Alkibiades mondta Szokratesznek, akihez különös módon vonzódott, gyűlöllek öreg, mert ha veled vagyok, mindig ráébredek, ki vagyok én. Nos, ki szereti, ki szerette valaha is, ha valaki arra emlékeztette, emlékezteti puszta létével, másságával, hogy ki ő? Az ilyen emlékeztetőt ki kell írtani, gyomlálni, el kell tüntetni, el kell égetni. Végül, akármilyen különösnek hangzik, ki szereti a békesség szerzőt? Ez a harmadik szó, amely magyarázatot ad, miért népszerűtlen a keresztény. Próbáljunk csak két veszekedő közé állni. Legyen az a családban, vagy más közösségben, vagy az utcán. Lehet, hogy a végén megbékülnek, de talán minket vernek meg. S a végén azért békülnek meg, mert ránk haragszanak. Tehát Jézus ezt előre megmondja. Mi vagyunk a harag villámhárítói. És akkor belénk csap a villám. Nem egy házasságot tudtam csak úgy valamelyest rendbehozni, hogy végén mindketten rám haragudtak meg. Nem baj. Jó, hogy ők megbékültek. Anyám mesélgette gyakran egyik gyermekkori emlékét, amit sosem felejtek el. Bütszent Mihályban, ma Tiszavasvári, ebben a szabolcsi községben, ahol lakott, két asszony összeveszett, mert az egyiknek a gyermeke beverte a másikénak a fejét, és az vérzett. Üvöltöztek, kiabáltak, szinte birokra mentek. Aztán jött egy harmadik szomszédasszony is. Azt is megtépázták. Végül az egyik asszony a megsebzett gyermeket, ahogy szokás volt akkor, battyúban a hátára kapta, és azt mondta: viszem látleletre az orvoshoz. Mire a gyerek visszaszólt a barátjának, aki megütötte: Pisti, várj meg, majd visszajövök, aztán tovább játszunk. Itt csak a gyereknek volt helyén az esze. Az anya olyan mérges lett, hogy a földhöz vágta a kisfiát battyustól, s annak eltört a lába, mert megbékült a barátjával. Mert aki békét szerez, annak vagy a lába, vagy a feje törik, vagy meglesik és tarkon lövik. Mert ez a sorsa a békesség szerzőknek, kicsiben és nagyban. De nem is ez a különös a dologban, ez inkább természetes, és Jézus előre meg is mondja, hanem az, hogy ezeket a másokat, ezeket az emlékeztetőket, ezeket a békesség szerzőket ő boldogoknak mondja. Miért? Talán azért, mert Jézus örömét leli a szenvedésben? Nem, hiszen ő is vért verejtékezett a Gecsemáné kert imádságos éjszakáján, míg halálára készült, kereszt halálára. Isten volt az, aki Krisztusban megbékítette a világot önmagával, 2 Korintus 5.18, és békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által, Kolossi 1.20. A misztériumok misztériuma, a titkok titka ez. Itt már csak félve merek fogalmazni, mert ez a boldog mondás túl van a csúcson, s itt már célba talált tanítványáról, a megérkezettről beszél Jézus, aki ismeri a titkok titkát. De azt el tudom mondani, amit az igéből megértettem. Azt hiszem, hogy azok, akiket fejbevernek, felnégyelnek, tarkon lőnek, üldöznek, leköpnek, kizárnak, megtipornak, amíg Jézus békességét szerzik, azért boldogok, mert már olyan tág a szívük, és olyan nagy abban a Krisztus, hogy a szenvedést vagy nem érzik, vagy nem érdekli őket, csak boldogok. Hiába mondanánk nekik, ne csináld, nem tud másként élni, és akármi történik vele, boldog. Boldog, mert vele az Isten, benne az Isten, túlnőtt a csúcson, belenőtt a legjézusibb emberi célba, amiben ember csak belenőhet, az Isten fiúság szolgálatába. Boldog, mert Isten fia. Boldog, mert jó társaságba került. Jézus ezt a jó társaságot így nevezi, a prófétákkal is ezt cselekedték. Ők már nem érzik a szenvedést. Így érthetjük meg, hogyan sétáltak mosolyogva az oroszlánok szájába a keresztjének, s hogyan lobogtak el zsoltárokat énekelve meggyújtott kereszteken, és sorolhatnám a nagy mártírok nevét. Boldogok, mert azokért és azok által szenvednek, akikért és akik által Jézus is szenvedett. Azt hiszem, úgy sejtem, hogy amikor egy ilyen Isten fia, ilyen békeszerző, kicsiben vagy nagyban megsebződik, amikor megütik, üldözik, kínozzák, kidobják, megtiporják, és ő boldogan ezért szenved, vagy belehal, szebb lesz akkor a világ. Kiárad a szívükből a befogadott szeretet, összetört életükből a békesség, átlőtt testükből az a csoda, amit belélegeztek, belélekeztek az Isten fia titkából, és egy pillanatra megáll tengelyén a világ, és az emberek rossz lelkismerettel maguk elé néznek, és könnyes az arcuk. Ez a vérző föld ilyenkor tisztul egy árnyalattal, ez a vérében pörgő bolygónk talán közelebb emelkedik Istenhez. Talán annak a lehetősége, hogy elpusztítsuk önmagunkat, az múlik el felőlünk, amikor egy békeszerzőnek kicsordul a vére, mint Jézusé a kereszten. Azt hiszem, itt a szenvedés végső értelme. Ezért engedi meg az Isten. Sokszor kérjük, miért engedi? Ezért. Hogy csiszolja, békítsa a világot a békesség szerzők szenvedésével, feláldozott életével, s amíg ők boldogok, boldogabb, szebb, tisztább legyen a világ. Mert csak így növekedik, tágul emberségben, boldog szenvedők megszakadt szíve által. Hátborzongató? Az. Szépségesen gyönyörű? Az. De a legdöbbenetesebb, hogy a boldogság útja a nulla ponttól vezet a csúcsig, s a csúcstól a célig. Ha merjük vállalni ezt a borzalmasan szép utat, akkor induljunk el, egyre növekedve, a boldogságban is. Amen.